Először a gyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a Biblia vers, amit ma tanulunk, így hangzik: az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Még egyszer elmondom nektek, az Úr minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Nem tudom, szoktatok-e erről a gondolkodni, hogy a Jóisten még azt is tudja, azokat a gondolatokat, amik a kis fejetekben forognak. Én elmondok nektek ezzel kapcsolatban egy történetet, amit lehet, hogy valamikor elmondtam, de mindig újabb-újabb gyerekek nőnek föl, lehet, hogy ti még nem hallottátok. Ez velünk történt, a nővéremmel és velem, még kicsik voltunk viszonylag, olyan nálatok egy kicsit nagyobbak talán, és nyáron mindig a nagybátyámnál voltunk vidéken. Akkoriban nem lehetett olyan sokat könnyen utazgatni, mint manapság, autóval, meg ehhez hasonló módon. Anyukánk levitt minket az iskola év végén, és értünk jött aztán augusztusban. És adott nekünk zseppénzt, keveset, mert nem voltunk gazdagok egyáltalán, és külön fölhívta a figyelmünket, hogy erre nagyon vigyázzunk, hogy úgy osszuk be, hogy minden szombaton legyen adakozásra. Ott is volt gyülekezet, mindig mentünk szombaton a gyülekezetbe, a nagynénénkkel, nagybátyánkkal, és akkoriban még tudjátok, hogy ilyen egy forintos, ilyen jó nagy volt, és még sokkal több volt az értéke, mint manapság, úgyhogy egy forintot adakozzunk minden szombaton. És egyszer történt egy szombaton, hogy amikor jöttek körbe a kosárral, a nővérem észrevette, hogy neki csak 2 forintosa van. És hát nem akarta már megtenni, hogy nem teszi a kosárba, de ugye sajnálkozás volt benne, hogy hát 1 forintot szoktunk adni, és most csak 2 forintosom van. De hát azért beletette a 2 forintost. És délután az ifjúsággal elmentünk az erdőbe sétálni, és csak azért mondom, hogy milyen járatlan ösvényen mentünk, hogy egy valaki ment előre egy bottal, és ütötte le a pókhálókat, úgy benőtte az ösvényt a pókháló. És egyszer csak a nővérem mit lát? Egy fényes 1 forintost az erdei úton maga előtt. És abban a pillanatban belül egy hangot hallott: te csak 1 forintot akartál a Jóistennek adni, a másodikat nem szívesen adtad, azt a Jóisten nem fogadhatja el, visszaadja neked. A nővérem nagyon elszégyelte magát, nagyon elgondolkodott rajta, és látjátok, ez egy bizonysága annak, hogy a Jóisten minden szívbe belát, és minden emberi gondolatot jól ért. Azért ti mindig gondoljatok arra, hogy még ha a gondolatban valami rosszat vagy helytelent gondolunk, még ott is igazítsuk helyre, mert a Jóisten még a gondolatainkat is érti és ismeri. És kívánom, hogy ti mindig úgy gondolkozzatok, úgy viselkedjetek, hogy Jóisten bármit láthasson az életetekben, az mind helyes, igaz, szép és jó. Mehettek akkor a helyetekre. Kedves gyülekezet, úgynevezett misszió szombatunk van ma, ahogy már elhangzott ma. A misszió szó küldetést jelent, és havonta egyszer ezeken a szombatokon arról a küldetésről gondolkodunk, amit Krisztus a tanítványaira bízott, és amelynek rendkívüli jelentősége, különleges jelentősége van Jézus Krisztus visszajövetele előtt. Nem tudhatjuk, mindnyájan ismerjük a tényt, a Jézus visszajövetelének a fontos dátumát, de azoknak az idők jeleinek az alapján, amelyekről Jézus előre szólt, hogy mikor mindezeket látjuk, tudjuk meg, hogy közel van az ajtó előtt, minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy mi Jézus visszajövetelének a küszöbén élünk valahol, és hogy ennek a küldetésnek ma rendkívüli jelentősége van. Ugye úgy olvassuk az írásban, nevezetesen Jelenések könyvében, hogy az örökké való evangéliumnak kell felhangzani minden ágazat, nyelv és nép számára Jézus visszajövetele előtt. Jézus is szólt erről a nagy profétikus beszédében, így megfogalmazva, hogy Isten országának ez az evangélium, a hiteles evangélium, amit Jézus tanított, Jézus képviselt, minden emberhez el kell, hogy jusson az ő eljövetele előtt. És a múlt alkalommal mi arról beszéltünk, hogy milyennek az örökké való evangéliumnak, így fogalmazhatnék, az első főtétele. És ma ezt szeretném folytatni. Nagyon röviden hadd elevenítsem fel, amiről az legutóbbi missziószombaton beszéltünk, és azért szóltunk róla, mert ez nekünk saját élettapasztalatunká kell, hogy legyen, csak akkor tudjuk hitelesen megszólaltatni, képviselni ezt az evangéliumot. Ugye ez volt a rövid lényege, hogy bátorságot kell vennünk az evangélium biztatásai alapján, még a szennyes ruhánk tudatában is azonnal Istenhez fordulni segítségért, mert csak ő tisztíthatja meg és gyógyíthatja meg a szívünket, mert amíg egy rendezetlen bűnnek a válaszfala van Isten között és köztünk, addig mi az ő segítségét nem nyerhetjük el, annélkül pedig egy lépést nem tudunk az igaz élet irányában tenni. Ez volt ez az evangélium első főtétele, hogy merészkedj, bátorkodj az Isten saját bíztatásai alapján. Ahogy az ige mondja, no gyertek, törvénykezzünk, ha bűneitek vérpirosak, hófehérek lesznek. A Krisztus közben járása által, az ő helyettes áldozatába vetett hittel merjünk azonnal Istenhez fordulni bűnbocsánatért. És ennek nyomán nem csak azt nyerjük el, hogy a rendezetlen bűnnek a válaszfala leomlik, eltűnik Isten közülünk, hanem ahogy Ellen White írta, sokszor idéztem ezt a mondatot, a bűnbocsánat túláradó szeretete megtisztítja a szívet. Mi gondoljunk a Jób könyvében felvetett kérdésre, kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból? És válaszol is rá az ige, senki. Tehát amíg a szívünk nem tiszta, semmiféle tiszta cselekedetre, tiszta gondolkozásra nem vagyunk képesek. Ezért az alfája és omegája mindennek ez, illetve az alfája ez, hogy legelőször is a tiszta szívre van szükségünk, ahogy bűnbocsánatot nyerjünk a Krisztus helyettes áldozata által. Ugye az jó hír, az örökkévaló evangélium a bűntől és a haláltól való szabadulásról szól, és minden ezzel kezdődik. De az a kérdés, hogy mivel folytatódik, és erről szeretnék ma szólni. Egy kedves ismerősöm, egy nagyon, nagyon aktív, nagyon lelkes, hívő protestáns közösségbe jár, és így panaszolta nekem, azt mondta, olyan szép prédikációk hangzanak el, mindig arról, hogy térjünk meg, de utána nem tudjuk, hogy mi következik a megtérés után, mi a folytatás. És azt kell mondanom, testvéreim, hogy nem ennek az egy közösségnek a problémája ez, hanem mindannyiunké. Mi is nagyon könnyen megrekedhetünk ott, hogy az ember Istenhez fordul, bűnbocsánatot nyer, tiszta szívet nyer, örülünk, felszabadulás, reménység, és mi van utána? Pál apostol nagyon szemléletesen írja le a római levél 7. fejezetében, hogy milyen állapotban rekedhet meg nagyon könnyen az ember még egy őszinte megtérés után is. Szeretném olvasni a római levél 7. fejezetéből, csak néhány gondolatot idézek föl az apostol szavaiból. Római levél 7. fejezetében így olvasom a 14. verset. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok a bűn alá rekesztve. Ezt keserűen állapítja meg sokszor az ember, miután igazán Istenhez fordult, miután már megízlelte, hogy jóságos az Úr, miután már elnyerte a bűnbocsánat tapasztalatát, és akkor egyszer csak megáll, és kétségbe esik, azt mondja, hiába az Isten törvénye, az nagyon magas dolgokat mond, nagyon szép dolgokat mond, az lelki. De én látom, hogy az én önző természetemmel vagyok megkötözve, és nem találom a kiutat innét. Aztán ugyanitt a 7. fejezetben, így mondja a 15. versben, mert amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ki nem ismeri ezt közülünk, hogy az elménkkel már teljesen felfogtuk az Isten igazságát, és szeretnénk is azt követni, és mégis azon kapjuk magunkat, hogy lehet, hogy megint nem azt csináltam, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök, azt tettem. Aztán így mondja később, a 18. vers végén, mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Olyan egyszerűek, de olyan pontosak az apostol szavai. Hányszor buzdult fel az életben bennünk az akarás? És hányszor jöttünk arra rá, hogy olyan észrevett, kicsúszott kezünkből a dolog, nem találom a véghezvitelét. Nem tudok kitörni ebből a kettősségből, hogy tudom, hogy mi a jó, szeretném, akarom, gyűlölöm a másik oldalt, nem akarom követni, és mégis mindig ott kötök ki. Nem találom a jó véghezvitelét, mondja az apostol. És végül így állapítja meg a baj okát, így olvasom a 22. 23. versben, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint. Ugye a némelyek vitát folytattak arról, hogy a római levél 7. fejezetének a 2. részében a megtért vagy a megtéretlen emberről van szó. De ha csak ezt az egy kifejezést néznénk is, látjuk, hogy persze, hogy a megtért emberről. Hát megtéretlen ember gyönyörködik az Isten törvényében, idegen és ellenszenves neki. Tehát itt egy megtért emberről van szó, aki gyönyörködik az Isten törvényében, de így folytatja. De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének. Ismerjük ezt a kettősséget? Az ember az énje egyik felével gyönyörködik az Isten törvényét, teljes szívéből követni szeretné, a másik felével pedig, mintha egy meg lenne kötözve, lán egy másik törvény, kettősség van az emberben. Ugye, ugye ez a bűntörvénye, az önzésnek, az én középpontuságnak a törvénye, és engem rabulád. Hát az igazi énemet rabul tudja ejteni ez a törvény. Ez részben genetikai törvény, részben a szokás törvénye, ami ugye a sokszori elkövetéssel megerősödtek dolgok, és ez engem rabul tud ejteni. Úgyhogy nem csodálkozhatunk, hogy az apostol végül felkiált, és azt mondja, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. Testvérem, én nagyon reménykedem, hogy ilyen kétségbe esett kiáltás már elhagyta az ajkunkat, mert ez ugyan önmagában nem kellemes, mikor az ember így méri fel a helyzetét, de mégis a gyógyulás útja. Az az igazi tragédia, hogyha az ember úgy belenyugszik, hogy hát ez a kettőssége már nem lehet változtatni. És hát ennyit nem tudok előre lépni. Megvan bennem az akarás, de sajnálom, ember vagyok, a jó véghezvitelét nem találom. Ez tragédia. Ha az ember itt reked meg, az apostol nem rekedt meg itt, hanem kétségbe esetten felkiált, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És rögtön megcsillan a reménység, mert azonnal válaszol rá, és azt mondja, hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Egy nagy felkiáltó, amit azt mondja, igen, van, aki megszabadít, hálát adok Istennek, mert az én Uram Jézus Krisztus által ez lehetséges. De ezután jön egy mondat, amit nagyon sokan félreértenek. Mert az apostol ezt írja, azért jól lehet én az elmémmel, az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Ugye itt az eredeti görög szövegben, ahol a test van, mindig a szárk szó van, ami átvitt értelemben a megromlott természetet jelenti. Tehát mintha azt mondaná az apostol, hogy igen, ez a kettősség itt áll az elmémmel, az igazi énemmel, a tudatommal, én az Isten törvénye oldalán állok, de a természetem oda kötöz engem a bűn az önzés törvényéhez. És úgy lehet ezt félreérteni, azt mondjuk, ez egy ténymegállapítás, az apostol végül kimondja, hogy ennél tovább ember nem juthat. Na de gondoljuk meg, micsoda ellentmondásban lenne ez közvetlen előzménnyel, akkor felkiáltott, hogy kicsoda szabadít meg, és utána rögtön válaszolt is, hogy hálát adok, van szabadulás, az én Uram Jézus Krisztus által van szabadulás. Tehát vigyázat, az eredeti szövegben nincsen fejezetbeosztás, és mi sokszor a római levél 7. fejezetét elolvassuk eddig, és azt gondoljuk, hogy akkor hát ebben megnyugodhatunk, mert ember természetünkből kilépni nem lehet, és nem olvassuk tovább a 8. fejezetet. Mert az apostol ezt a mondatot csak azért írja le itt a 25. vers végén, hogy még egyszer összegezze, hogy mi a probléma, hogy mi a tényállás, amiből az ember szeretne kitörni, amiből keresi a megoldást. És utána a 8. fejezet fejti ki, hogy hogyan van szabadulás az én Uram Jézus Krisztus által. És olvassuk csak a 8. fejezet első verseit. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és halál törvényétől. Ha nagyon röviden akarnám összefoglalni ezt a két verset, meg egyáltalán a 8. fejezetet, akkor azt mondanám, hogy a bűntől és a haláltól való szabaduláshoz legelőször is kell a tiszta szív, amit Isten a bűnbocsánat, a megigazulás által ajándékoz nekünk. De másodszor szükség van a Szent Lélekre. Ennélkül lehetetlen a bűn felett győzni. És mit mond az apostol? Riadalmas, hogy nincs már kárhoztatásuk, mindazt mondja, nincs lelkiismereti gyötrelmük, nincs örökös sziszifuszi belső küzdelmük, megvan az Istennel való békességük, nem örökös zaklatottságban élik az életüket azok, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint, nem a természetük diktátumai szerint élnek, hanem lélek szerint. És utána jön egy nagyon komoly megfogalmazás. Figyeljük csak meg, milyen érdekes, milyen precíz a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye. Mi az, hogy törvény? Ami ismétlődik, ami örökké érvényesül, ami a törvény erejével hat. Tehát azt mondja, ha a Jézus Krisztusban való élet törvényé lesz az életünkben, ha ez folyamatos, ha ez rendszeres, hogyha ez törvényként érvényesül, hogy a Jézus Krisztusban vagyunk, akkor ez a törvény megszabadít a bűn és halál törvényétől. Észrevesszük, itt is két törvényről van szó. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadít a bűn és a halál törvényétől. De pontosan ez a kérdésünk, hogy hogyan lehet törvényi az, hogy Jézus Krisztusban vagyunk. Más szavakkal körülírom. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusnak a jelenlétét, a személyét, mint egy látomást, a tanításait, ezek állandóan jelen vannak az életünkben, és elevenen jelen vannak, és belülről inspirálnak minket. Vagyis az a szeretett közösség, amit Krisztussal nyerünk, amikor bűnbocsánatot kapunk, amikor ő igaznak nyilvánít, nem szakad meg, nem törik szét, hanem a Jézus Krisztusban való élet törvényé lesz az életünkben. Tehát folyamatos ez a belső jelenlét, ez a belső inspiráció, a megváltó, aki által mi megszabadulhatunk a bűntől és a haláltól, mindig a szemünk előtt van, mindig a lelkünkben van. Egy nagyon kis egyszerű hasonlatot mondok, talán egyszer itt említettem is a gyülekezetben, egy évekkel ezelőtt egy nagyon kedves testvérünk járt itt külföldről, és egy csillagász volt, és hát sok érdekes dologról beszélgettünk vele. Aztán valaki elkezdett érdeklődni a családja felől, mondta, hogy van felesége, vannak gyermekei. Mondta neki valaki, hogy nem tudsz mutatni egy képet a feleségedről, mert mindenki megkedvelte őt, kíváncsi volt a családjára egy ilyen kis baráti társaságban. És akkor ő azt válaszolta, hogy nem hordok fényképet. Azt mondja, aki igazán szereti a társát, annak nincs szüksége fényképre. Azt mondja, ő mindig itt bennem van. Én akármit csinálok, mindig egyeztetek vele, mindig gondolok arra, hogy ő mit gondol, ő hogy szeretné. Ez nekem nem kell fénykép ahhoz, hogy rá gondoljak. Hát ugye a Biblia is hasonlítja sokszor a házassági szeretett szövetséghez, a Krisztus és a hívő ember kapcsolatát. Tehát azt mondhatnám, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye, ez azt jelenti, hogy él külsőleg valaki egy életet, ugyanúgy dolgozik, él, viszi a mindennapi dolgait, mint mások, de belül ő mindig egyeztet valakivel. Belül benne mindig folyik egy párbeszéd. Neki van egy elrejtett élete belül. Belül mindig jelen van Krisztus, és mindig befolyásolja minden dologban, amit gondol, amit cselekszik. Ez mindig egy eleven valóság, és hogy lehet ez? Csak is a Szentlélek által. Ugye a Szentlélek Isten a három isteni személy közül a legtitokzatosabb. A Biblia soha nem ábrázolja ő testi valóságban, ugye csak egyszer szállt alá a galamb szimbólumában Jézusra, de ugyanakkor élő valóság. És ez azt jelenti, hogy a Szentléleknek semmi külön mondani valója nincs, így mondja az írás. Maga Jézus így mondta, hogy a Szentlélek engem dicsőít és az enyémből vesz. Tehát ha a Szentlélek a pszichikumunkba költözik, így próbálom ezt reálissá tenni, mert a Szentlélek élő személy, aki belülről bele tud kapcsolódni a lelki világba, beszélgetni tud velünk, akkor mi nem vesszük észre itt egy külön jelenlétet, csak azt, hogy Krisztust rajzolja állandóan elénk, állandóan őre emlékezted, állandóan őt teszi jelenvalóvá a gondolatainkban. És szeretném mondani, hogy ez egy valóság, ez nem egy misztikum. A Szentlélek vagy benne lakozik a lelki világunkban, és belülről dolgozik bennünk, és inspirál minket, vagy pedig nincsen ott, és ezt a munkát nem folytatja. És nézzük meg, hogy az apostol hogy folytatja a levélben, hogy miért csak így van győzelem a bűn felett. Azt mondja a harmadik verstől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvény igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mit mond itt az apostol? Figyeljünk meg ezt a kemény szót, hogy lehetetlen. Pusztán a törvénynek lehetetlen megváltoztatni minket. Igen, meg lehetsz győződve az elméddel Isten minden parancsolatának az igazságáról. Meg lehet benned az akarás, hogy azt cselekedjed. De lehetetlen, a törvény önmagában erőtelen, hogy az önző természetnek az erejét megtörje benned. 100%-ig egyet érthetsz vele, de erőtelen a megromlott természet miatt. És azt mondja, ki mutatta meg, hogy mi ebből a kiút? Azt mondja, Isten elbocsátotta az ő fiát bűntestének hasonlatosságában, ugyanolyan bűnre hajló természetben, ugyanolyan esendő, megkísérthető természetben, mint a miénk, és megkérdezem, hogyan tudott Jézus győzni? Hadd olvassam el János evangélium a 6. fejezetéből ezt a nagyon egyszerű vallomását. Ugye a múlt héten itt úrvacsora volt, és éppen ezek az igék erre is utalnak. János evangélium a 6. fejezetéből olvasom. Így olvasom János evangélium a 6. fejezetében, az 57. verset. Amiként elküldött engem amaz élő atya, és én az atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él én általam. Ugye az úrvacsora is szimbóluma erre utalnak, de mit mond Jézus? Elküldött engem amaz élő atya, és én az atya által élek. Hatalmas mondat. Jézus azt mondta, én semmit sem cselekszem nélküle, én általa élek. És rögtön mondta, hasonlóképpen, aki valósággal eszik engem, annyira szoros kapcsolatba kerül a Krisztus áldozatáról, bűntelen életéről szóló igékkel, és a Szentlélek által jelen van Krisztus az ő életében, az él én általam. Tehát nem egyszerűen a saját gondolatai szerint halad, nem egyszerűen a saját akaratával cselekszik, hanem él én általam. Sok évvel ezelőtt olvastam egy mondatot Ellen White-tól, és nekem az óriási segítség volt, megvilágosodott a megszentelődés egész titka. Azt írta, hogy Jézusban a erőtlen, esendő emberi és a tökéletes isteni természet egyesült, és így folytatja, ebben az egyesülésben találhatunk reménységet az elbukott emberi nemzetség számára. Tehát értsük meg, a törvény, az elméleti ismeret, az nem elég, lehetetlen. Ezt a szót használja Jézus itt is. Másik helyen is azt mondta, amikor megkérdezték, kicsoda üdvözülhet, azt mondta, embereknél ez lehetetlen. Ellen White is írja, hogy akik a saját erejükből, igyekezetükkel akarják a törvényt megtartani, lehetetlent kísérelnek meg. Nem erről van szó, hanem hogy bennünk is, az istenének és az emberinek kell egyesülni. Az a különbség, hogy Jézusnak volt egy szent isteni természete, és ahhoz fölvette a mi megromlott, esendő emberi természetünket. Nekünk van egy megromlott emberi természetünk, amelynek azonban egyesülni kell a Szentlélekkel. A pszichikumunkba be kell, hogy költözzék, jelen kell, hogy legyen a Szentlélek, mert csak ezzel a természet feletti erővel lehet legyőzni azt a megkötözöttséget, amit a genetikai törvény és a szokás törvénye jelent, ami minket akaratunk, igazi akaratunk, értelmi meggyőződésünk ellenére is rabul át a bűntörvényének. Nézzétek meg, hogy az apostol itt a Római Levél 8. fejezetében hogy teszi ezt, még a továbbiakban is újra világossá. Így olvasom a 8. verstől. Mert akik testben vannak, vagyis akiket egyszerűen ez a megromlott természet diktál nekik, ez vezérli őket. Gondolkodásukban, cselekedeteikben nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten lelke lakik bennetek. És most jön egy nagyon komoly mondat, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ez olyan, ez a mondat valami szívbe markoló. Testvérem, szeretném, ha nem gyorsan leráznánk magunktól, hanem szembenéznénk vele. Mert ez egy egyértelmű, határozott kijelentés, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. És a 10. vers és a 11. elmondja, ha pedig az Isten lelke bennünk lakik és dolgozik, annak mi az eredménye? Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jól lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. Mit mond az apostol? Mikor valaki bűnbocsánatot nyert, megtért, újjászületett, megkeresztelkedett, most mindegy, hogy mindent felsorolok, ugye? Tehát most egy tiszta lappal indul, akkor mi a következő a helyzet? A szív már tiszta, az elme az Isten oldalán van, de a természet holt a bűn miatt. Meg van kötözve a bűn törvényével. Tehát még így is lehetetlen, hogy az ember igazságot cselekedjen, még egy újjászületett belső emberrel is. Lehetetlen a Szentlélek segítsége nélkül. Azt mondja az apostol, de ha annak lelke lakik bennetek, aki Krisztus Jézust fizikailag feltámasztotta a halálból, aki a fizikai és lelki életet tud teremteni, aki isteni személy és teremtő hatalommal rendelkezik, akkor tulajdonképpen ezzel a halott bűntörvényével megkötözött testtel nem lehetne igazságot cselekedni. Át van szőve a bűntörvényével. De nem csak fizikai feltámadást tud előidézni a Szentlélek, hanem lelki feltámadást is. Pontosan tudja, hogy milyen húrokat mozgasson meg, és mikor, és hogyan a lelki világunkban. És ha ő dolgozik bennünk, akkor megeleveníti. Ezt, és azt a csodát megteszi, hogy ebben az önmagában megromlott bűntörvényétől megkötözött természetben, ennek ellenére is tud az ember Isten szerint jót cselekedni. Mondhatnám, önmagát felülmúlóan, önmagát legyőzve tud igazat, tisztát, szentet, az isteni szeretet törvényt maradéktalan betöltve cselekedni. És utána mondja az örömhírt az apostol, mintha újjongana, azt mondja, annak okáért, atyám, hogy nem vagyunk adósok a testnek, hogy a test szerint éljünk. Hát mi nem vagyunk elkötelezve a megromlott természetünknek, hogy ezt örökké e szerint éljünk, kiszolgáljuk. Ezzel végeláthatatlanul sziszifuszi küzdelmet folytassunk, és ezerszer meg ezer egyszer is megpróbáljuk a saját erőnkkel legyőzni azt, amit lehetetlen emberi erővel legyőzni. És folytatja tovább, mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Itt nagybetűvel kellett volna írni a lelket, a Károly fordításban nincs nagybetűvel, de erről van szó. De ha figyeljétek, micsoda, mi a titka, a test cselekedeteit a lélekkel megöldökölni. A bennünk lévő önzést, a bűn felé húzó hajlamokat megöldökölni. A Szentléleknek a bennünk munkálkodó erejével, belső bizonyságtételével, fáradozásával. És utána megint jön egy nagyon fontos mondat, mert akiket az Isten lelke vezérel, azoknak is, azok Istennek fiai. Azt hiszem, halljuk ezt a kifejezést, hogy vezérel. Ez nem azt jelenti, hogy időnként alkalmilag a jó lélek megszáll minket, és időnként egy jó lelki ihlet alatt valami szépet cselekszünk, akiket vezérel. Az életük vezére, mint egy állandó szövetséges jelen van az életükben. Testvérem, ezt a két igét még egyszer kiemelem. Akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. És itt ezen a ponton az a kérdés, hogy vajon esetleg nem vagyunk mi is annyira hiány annak a tapasztalatnak, hogy milyen az, amikor Isten lelke vezérel, mi az, amikor Isten lelke megelevenít belülről, mint azok a tanítványok, a keresztelő János tanítványai, aki a Pál apostol találkozott, és akkor megkérdezte tőlük, hogy vettetek-e szent lelket, miután hívőkké lettetek. Ők meg úgy válaszoltak, sőt azt se tudjuk, hogy van-e szent lélek. Néha mi is hallottunk róla, az biztos, de az élet tapasztalatunkban sokszor annyira hiányzik, hogy majdnem ezt mondhatnánk, nem csak, hogy nem vettünk, nem ismerjük igazán ezt a tapasztalatot, de nem is értjük igazán, vagy még az elméleti ismeretünkben is hézag van. Testvérem, az örökkévaló evangéliumnak meg kell elevenedni a számunkra, és csak akkor tudjuk megszólaltatni ezt, és minden emberhez eljutatni az örökkévaló örömhírét, a bűntől és a haláltól való szabadulás örömhírét Jézus visszajövetele előtt, ha mi ezt tökéletesen értjük, de ugyanakkor gyakoroljuk is. És akkor feltenném azt a kérdést, hát nehéz a szent lelket elnyerni. Jézus egyszer ezt mondta. Lukács evangélium a 11. fejezetében megtalálhatjuk. Azt mondta, ha ti gonosz létetekre, mert az Isten jóságához képest mi tele vagyunk mindennel. Tudtuk a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni. Mennyivel inkább adati mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérnek tőle. Hát ez valami nem gyönyörű hasonlat? Hát egy szülő megtagadja a jót a gyerekétől, ha kér. Azt mondja, hogy mennyei atyátok szívesebben adja a szent lelket azoknak, akik kérnek tőle, mint a szülők adnak jó ajándékokat örömmel a gyermekeiknek. Akkor miért vagyunk ennyire hiány a szent léleknek? Hogy lehetséges? Mert azt mondja, akik kérnek tőle. Csak annyi kellene, hogy kérnek tőle. De most testvérem, jól figyeljünk, három dolgot mondok. Ez tulajdonképpen hihetetlenül egyszerűnek tűnik, hogy szent lelket kérni az Istentől. Ő részéről teljes a készség. Mindenki elnyerheti, mindenki megkapja, az isteni szövetségesnek, megkaphatja az isteni szövetségesnek ezt a segítségét. Lakhat bennünk a Krisztus lelke, ezt Isten készséggel adja. De hát ahhoz, hogy mi ezt kérni tudjuk, mert ez az egy feltétel. Mindenkinek, akik kérnek tőle, készségesen adja, akik kérnek tőle. És mi kell ahhoz, hogy mi ezt kérjük? Úgy, ahogy az írás mondja, hogy teljes szívünkből kérjük. Három dolog. Egy. Ha nem tiszta a szívünk, akkor hiába kérjük. Mert a Szentlélek bűnnel együtt nem lakik. Tehát úgy visszatérünk arra, amiről ugye a múltkor beszéltünk, hogy a legelső mindig a bűnrendezés és a bűnbocsánat elnyerése. Mert a Szentlélek jelenléte nagyon érzékeny. Azt mondja az ige, meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét. Mert ahányszor mi az ellenség oldalára szavazunk, ahányszor bűnbe esünk, megszomorítottuk a szent lelket. Újra meg kell járni a megigazulás, a bűnbocsánat útját, hogy mi egy megtisztított szívbe beköltözhessen a szent lélek. Tehát testvérem, senki nem tudja elnyerni a szent lelket. Kérheti, a szájával mondhatja, hogy Uram, adj lelket, add nekem a te lelkedet. De a bűnnel nem egyezik ki a Szentlélek. A Szentlélek azonnal megszomorodik, ha mi bűnt követünk el. Ez mindig csak a bűnbocsánat által megtisztított szívbe költözik a Szentlélek. Ezért a bűnrendezésnek nagyon lelkismeretesnek, nagyon folyamatosnak kell lennie az életünkben, nagyon késedelem nélkülinek, hogy szent lelket kérhessünk egyáltalán Istentől. A második dolog, amit nagyon-nagyon meg kell értenünk. Én szent lelket csak akkor fogok kérni Istentől, ha nagyon látom, hogy nem lakik én bennem önmagamban semmi jó. Ha nagyon értem azt, és fölfogom azt, hogy nem tudom legyőzni a bűntörvényét nélküle, ha ezt a szükségletet látom, hogy én egy elveszett, egy menthetetlen ember vagyok Isten szent lelke nélkül, mert nem tudok azon a határon túlmenni, hogy az elmémmel szolgálok az Istennek, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében, de nem tudom ezt cselekedetté és valóságá tenni az életemben. Csak ha az isteni és az ember egyesül, mint ahogyan Jézus földi életében, az ember fiában egyesült, csak akkor lehetséges a bűn feletti győzelem. És akkor megkérdezem, könnyen eljutunk mi erre a belátásra? Olyan balgatag lény az ember, úgy meg tud vakulni. Mit szoktunk mit csinálni? Ötször is neki megyünk, százszor is neki megyünk a falnak, és még mindig nem értjük, hogy nem értelmetlen dolog a falnak menni. Életünkben olyan sok dologban megcsináljuk, hogy nem tudom hányszor tapasztaltam, hogy nem vezet eredményre, mégis újra ott próbálkozik az ember. Mondjak egy példát. Mennyire igaz az, hogy szemrehányással még senkit nem lehetett a jó útra téríteni, és mégis mi megy a keresztény családokban, szemrehányás, pedig tudjuk, hogy nem vezet sehova, mégis azt csináljuk. Mindig újra beleesünk. Mindegyikünket kísért, engem is, mindegyikünket. És ugyanígy vagyunk, Isten nekünk világosan mondja, lehetetlen, ezt a szót aláhúzza nekünk. Erőtelen a törvény önmagában megtörni bennünk a bűnhatalmát. Az elméleti ismeret nem tudja elvégezni. És mi mégis azt mondjuk, majd igyekszem, majd holnap sikerül, tegnap nem sikerült, majd holnap, majd megint neki durálom magamat, komolyan akarom. Tehát ez is nagyon egyszerű, hogy akik kérnek tőle, de ahhoz, hogy kérhessük, és a kérésünkre válasz jön, tiszta szív kell egyszer, másodszor nagyon kell látni, hogy mennyire szükségünk van rá, hogy nélküle lehetetlen győzni. Kell, hogy az elveszettségünket lássuk. Azt, hogy bennünk, önmagunkban, a természetünkben nem lakik jó. Azt csak az Isten plántálhatja belénk a Szentlélek által, az Isten szerint igazájú. És van még egy harmadik dolog, hogy nekünk nagyon fontos kell, hogy legyen a győzelem, és hogy megszabaduljunk a bűntől. Nagyon utálni kell a bűnt, és nagyon szeretni kell a megváltót, és az ő törvényét ahhoz, hogy én ne érezzem jól magam egy kompromisszumba, hogy én ne törődjek bele abba, hogy nem lépem túl ezt a határvonalat, hogy megvan bennem az akarás, de nem találom a véghezvitelét, hogy nem azt csinálom, amit akarok, hanem amit gyűlölök. Azok szabadulnak meg, és azokat tudja elvezetni az Isten, a gyógyulás, a szabadulás útján, akikben forró vágy van, hogy ebből a kettősségből kiterjenek, akik utálják, gyűlölik ezt a kettősséget, akik azt mondják, ha már egyszer látom, gyönyörködöm az Istentől, én nem nyugszom bele, hogy én azzal nem tudok összhangba kerülni. Én nem akarom megbántani a megváltót. Ha Krisztus az életét adta, értem, ha ő ezt a kimondhatatlan szenvedést önként vállalta, hogy engem megmentsen, én nem akarom hiába valóvá tenni az ő áldozatát. Én ezt nem tehetem meg, hogy ezt az áldozatot lebecsüljem. Én győzni akarok. Ez az eltökéltség, ez az odaadás kell hozzá. Nem felejtjük el a három dolgot. A feltétel nagyon egyszerű. A Jóisten, mint a jó szülő, jó ajándékot, boldogan, készségesen ad szentelket. Hogy mondta Jézus? Akik kérnek tőle. De a kéréshez kell tiszta szív, illetve a szánkkal mondhatjuk, ahogy mondtam, csak nem teljesül, ha a szívünk nem tiszta a bűnrendezés nyomán. A második dolog, ugyanamit, hogy érezzük a szükségletünket, az elveszítségünket, és végre fölfogjuk, hogy ennélkül a holnapi napunk se lesz jobb, mint a tegnapi, meg a holnap után is. És a harmadik dolog, hogy mi annyira szeressük a megváltót, és annyira nem akarjuk megbántani, és nem akarjuk hiába valóvá tenni az áldozatát, és annyira megutáltuk a bűnt, hogy mi nem nyugszunk bele ebbe a kettős életbe. Nem akarunk ebben a kettős életben élni. Testvéreim, ez az örökkévaló evangéliumnak, hogy így mondjam, a második főtétele, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadít engem a bűn és a halál törvényétől. És mondjátok, nem örömhír az, hogy lehet kitörni ebből a kettősségből és ebből a fogságból. Olyan szépen fejezi be itt a Római Levél 8. fejezetében Pál apostol, hadd idézzem még ezeket a szavakat, amikor ezt írja. Azt mondja, mert 15. verstől, mert nem kaptátok a szolgaság lelkét ismét a félelemre. Tehát nem azt, hogy ilyen szolgaként magunkat megfeszítve, erőlködve próbálkozzunk újra és újra a lehetetlennel, hanem a fiúság lelkét kaptátok. Azt mondja az ige, erről ismerjük meg, hogy ő benne vagyunk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. Aki által ezt mondjuk, hogy abbá, atyám, bizalmasan tudjuk Istent megszólítani. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Milyen fontos ez, azt mondja, a Szent Lélek bátorít belülről, bizonyságot tesz saját lelkünk, Isten gyermekei vagyunk. Mondjátok, mindig olyan biztos bennünk ez a tudat? Ha lehet, hogy önigazultságból az, vagy elbizakodottságból az nagy baj. De én azt hiszem, hogy a lelkiismeretes keresztény sokszor úgy megretten. Hát Isten gyermeke vagyok én, elfogad engem Isten? Biztos, hogy én üdvözülni fogok? Mert ha kettősségben élünk, ha újra és újra a bűn ura hatalmat vesz rajtunk, akkor bizony megrettenünk időnként, és visszajön a félelem, hogy Isten elfogad-e minket, fogunk-e üdvözülni. De ez az ige azt mondja, hogy ha egyszer megtanuljuk, ha egyszer törvényé lesz a Jézus Krisztusban való élet, ha egyszer szabályszerűen megtanulunk küzdeni, úgy, ahogyan a Jézus megtanított, az emberfiává lett Jézus győzelme megtanított minket, hogy az isteninek és az emberinek egyesülni kell, és akkor felettébb diadalmaskodunk, akkor lehetséges a győzelem. Azt mondja, akkor a Szentlélek bizonyságot tesz, és megnyugtat minket, hogy Isten gyermekei vagyunk, akkor nem zaklatottságban élünk, nem félelemben élünk, hanem örömben, győzelemről győzelemre jutva, és derűsen és boldogan. Azt mondja, ha pedig gyermekek vagyunk, örökösök is, örökösei az Istennek, örökös társai pedig a Krisztusnak. akkor az örök élet boldog reménységében élünk minden pillanatban. És én azzal szeretném befejezni a mi igehirdetésünket, hogy Jézus is összefoglalta mindezt, amit én most elmondtam, egy nagyon egyszerű mondatban. Amikor a Gecsemáné kertben háromszor is, ugye a tanítványok újra és újra elaludtak, hiába kérte Jézus, hogy imádkozzanak vele. És Jézus még mindig nem szemrehányással illette őket, hanem szeretettel mondott egy nagyon fontos mondatot. Azt mondta, vigyázzatok és imádkozzatok, mert jó lehet a lélek kész, de a test erőtelen. Én azt gondolom, hogy Jézusnak ezt az egy mondatát, csak ezt értenénk meg igazán, ebben minden benne van. Azt mondja, ne bízzatok a lélek készségében, ne bízzál abban, hogy te gyönyörködsz az Isten törvény, ne bízzál pusztán abban, hogy te megtértél, neked van egy újjászületett belső embered, te egyetértesz az Isten. Ez kevés. Értsd meg, hogy kevés, mert igaz, hogy a lélek, a lélek kész. Azt mondja, mintha Krisztus azt mondaná, és ebben is olyan szeretet van részéről, azt mondja, én nem kételkedem a lelketek készségében. Én nem mondom azt, hogy nem is szeretnéd, én nem mondom azt, hogy nem is hiszed. Én nem vonok le ilyen következtetést abból, hogy újra és újra elesel és vétkezel. Én megértő szeretettel mondom neked, hogy tudom, hogy a lelked kész. Ugye a tanítványoknak is azt mondta Jézus, nem mondom azt, hogy érzéketlenek vagytok irántam, nem mondom azt, hogy nem is akartatok együtt érezni velem. Elhiszem, hogy a lelketek kész, elhiszem, hogy virrasztani akartatok, imádkozni akartatok. De nem számoltatok a természet a test erőtelenségével. És Jézus azt mondta, mi ebből a kitörés? Vigyázzatok és imádkozzatok. Mind a kettő fontos, nem fölösleges szóhalmozás a kettő. Az imádság azt jelenti, hogy állandóan támaszkodj Istenre, kérd a szent lelket, kérd a felülről jövő segítséget. A vigyázás pedig azt jelenti, hogy oda is figyelj arra, amikor belülről vezérel és tanácsol, és ne keményítsd meg a szívedet újra és újra, és újra megszomorítod, és megint meg kell járnod az egész utat, és mindig megszakad ez a közösség, megszakad ez a folyamatosság, és nem jussz el a gyümölcs termésig, a jellem átalakulásáig, hanem vigyázz és imádkozz. Kérjed a felülről jövő segítséget, mert nem tudod megtenni, lehetetlent kísérelsz meg, ha egyedül akarod legyőzni a természetedet. De amikor a Szentlélek belülről szól, inspirál azon a szelít hangon, hallgass rá, ne keményítsd meg a szívedet, vigyázz rá, figyelj rá. Mert akkor mintha hatos dobnánk vissza, megint kezdenünk el előről, megint bűnbocsánatot kérni, tiszta szívet kérni. Istennek legyen hála, hogy megtehetjük, 77-szer egy nap is. És hogy az Isten türelme és szeretete nem fogy el, de mi vagyunk a vesztesek. Élhetnénk mi diadalmasan, boldogan, hogyha a Jézus Krisztusban való élet, lelke törvényé válik az életünkben, ha szabályszerűen küzdünk, úgy, ahogy Isten megtanított minket erre. Én szívemből kívánom, hogy a Jóisten mélyítse el, és őrizze meg szívünkből ezt a tanítást, és legyen a gyakorlati életünkben segítségül. Legyen élettapasztalatunká, hogy mi tudjuk az örökkévaló evangéliumról lelkesen bizonyságot tenni. Van szabadulás a bűn és a halál törvényétől. Van szabadulás a természetünk megkötözöttségétől. És ezt saját tapasztalatunkból tudjuk mondani. Amen.
Ige hirdetésünk végén keressük meg a 254-es számú éneket. És a 254-es számú ének első, negyedik és hatodik versét énekeljük el. Tehát 254-es ének első, negyedik és hatodik verse.
Thank you. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a diadalmas evangéliumot, Jézus Krisztus nevében és Jézus Krisztus által, hogy van szabadulás a bűn és a halál törvény alól, hogy nem kell megrekednünk abban a veszedelmes kettősségben, ami boldogtalanná tesz minket, amiben nincs igazi eredmény és nincs igazi győzelem. Szerető mennyei atyánk, olyan sok minden köti le a figyelmünket, olyan sokszor sodor az élet, de segíts, hogy nekünk semmi ne legyen fontosabb, mint az, hogy igaz emberré váljunk, mint az, hogy Krisztusunk, a te áldozatod ne legyen hiába való érettünk. Mennyei atyánk, add, hogy semmi ne engedjünk az elé tolakodni, hogy mi ezt a tapasztalatot meg akarjuk szerezni. Segíts, hogy találjunk időt az elcsendesedésre, olyan imádságra, amikor tényleg át tudjuk adni a szívünket néked. Kérünk, segítsd, vésd az emlékezetünkbe, hogy ne tűrjük meg a bűnt rendezés nélkül az életünkben, hogy azonnal meneküljünk vissza hozzád, még a szennyes ruha tudatában is, hogy megtisztíthasd a szívünket, és amikor tiszta szívet nyertünk, akkor befogadhassuk a te szent lelkedet. És taníts is megbecsülni ezt a szent jelenlétet, ezt a belső inspirációt. Ments meg attól, hogy megkeményítsük a szívünket könnyedén, könnyelműen, észrevétlenül, lépten nyomon. Urunk, taníts minket nem megszomorítani a szent lelket, hanem megbecsülni az ő jelenlétét és segítségét, és kérünk attól, hogy az engedelmesség lelkeként is dolgozzon a Szentlélek bennünk, hogy megtanuljunk engedelmeskedni néki. Urunk, add, hogy átalakuljunk örömteljes keresztényekké, kudarcos keresztényekből örömteljes, győzelmes keresztényekké, hogy egyszer úgy hangozhassék fel az örökkévaló evangélium a szánkon, hogy az emberek látják, hogy az igazság, hogy az megkelesztette, átalakította a mi életünket és a jellemünket is. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj mindannyiunkkal a te kegyelmeddel. Amen.
Imádság után keressük meg a 157-es számú éneket, és a 157-es számú ének első, második, harmadik és negyedik versét énekeljük el. Tehát 157, 1-től a 4-ig.